Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Forráspont ifjúsági estét, melynek mostani mottója örömre hívtál. Az est zenés dicséretei, tanúságtételei mellett Fábry Kornél atya tartott előadást.
Isten hozott benneteket, és hadd kezdjem én is kérdéssel. Ki az, aki a 4 évvel ezelőtti első Forrásponton ott volt? Na hát akkor már megosztottam veletek egy régi tapasztalatomat. Egyszer egy kedves misén volt 8-10 idős néni, és mivel az evangélium az örök életről szólt, én megkérdeztem, hogy akarnak-e örökké élni. Mondták, hogy ők nem. Gyorsan tervet kellett változtatni, mert erről szerettem volna prédikálni, és ja, mondom, nem így, hanem fiatalon és egészségesen. Hát úgy már azért igen. Én mindvégig reménykedő vagyok, úgyhogy most hadd kérdezem meg azt, hogy ki az, aki közületek, hát a jobb válaszokat fog kapni, szeretne örökké boldogan a mennyországban élni. Nagyon jó, ennek örülök, egész sokan leszünk. Ki az, aki közületek szeretne szentté válni? Hűha. Van egy nagyon rossz hírem azok számára, akik csak egyszer tették fel a kezüket. A mennyországban csak szentek vannak. Úgyhogy nem lehet megúszni a szentévállást, de talán azért emelték fel sokkal kevesebben a kezüket erre a kérdésre, mert hogy rossz képünk van a szentekről. Ha megnézzük ilyen régi ábrázolásokat, Dávid említette, hogy még megtérés előtt azt látta, hogy a barok, amit lehet, túltolt. Különböző szent ábrázolásokat látunk, és olyan képünk van a szentekről, hogy azok aszkéták, böjtölnek, önostorozzák magukat, folyton ők magukat tartják a legnagyobb bűnösöknek. Nem süt róluk az életöröm, de azért higgyétek el, minden szentnek az élete örömteli, akkor is, ha nem mindig látszik a vértanúk is, akik vállalják mindezt, és azért ismerünk örömteli szenteket. Ilyen Szent Ferenc például, vagy Don Bosco, vagy ilyen lehet mondjuk Néri Szent Fülöp, vagy 23. János pápa, aki a humoráról volt híres, egy ilyen nagy darab ember volt, és egyszer egy kislány fölnézett rá, és azt mondta, hogy de csúnya bácsi. A pápa meg visszaszólt, hogy ja, hát engem nem a szépségversenyen választottak. Tehát, hogy volt kellő humora, és azért sok ilyen szentünk van, akik örömmel élték az életüket, és hát itt van például Carlo Acutis, aki 15 évesen befejezte földi életét, és mégis azt gondolom, hogy egy nagyon vidám fiú volt, és olyannyira, hogy amit hallottátok, megmaradt a teste épségben. És a üvegkoporsóban, amiben helyezték, neki vágya volt, hogy Assisiben legyen eltemetve, farmerben és sportcipőben temették el. Én is felvettem egy farmert, hogyha már az életszentségben nem tartok ott, mint ő, legalább az öltözködésben próbáljam követni egy kicsit. Mert hogy szükség van farmeros szentekre is. Rád is, rám is, és minden kortársadra. Néha azt gondoljuk, hogy a szentek már eleve szentnek születnek. Mondhatjuk azt, hogy ilyen rajtszél győzelmet aratnak. De ez közel sincsen így. Szenté válni lehet, és ez az örömnek az útja. Ismerünk olyan szenteket, akik igencsak a leghátsó helyről indultak, Szent Pál, és Saulként még gyilkosságban vett részt. Az ő lábához tették le a kövezők, ugye a ruháikat, akik első vértanú szentünket, Szent Istvánt megkövezték. Aztán ott van egy Szent Ágoston, akiért az édesanyja hosszú évekig imádkozott, Szent Mónika, hogy megtérjen, mert hogy Szent Ágoston nem szentként indult. Ilyen tolvaj volt, hazug volt, kicsapongó életet élt, balkézről még egy gyereke is született. Aztán megtért, és lett belőle keresztény, pap, püspök, és egyik legnagyobb egyházi írónk. Máig nagyon sokaknak ad sokat a Vallomások című könyve. Tehát úgy tűnik, hogy Isten látja bennünk a potenciált, és segít bennünket abban, hogy szenté váljunk. Akkor is, hogyha nagyon hátrányos helyzetből indultunk, gondoljunk Dávidra, aki abszolút nem keresztény családból származott, hát őt 21 néhány évesen érte utol a Szentlélek, és kapott meghívást a keresztény életre. Az is felmerül kérdésként, hogy nem lett volna sokkal egyszerűbb, ha jó Isten rögtön a mennyországba teremt bennünket. Sokkal kényelmesebb lenne minden, nem? Nem hozhatnánk rossz döntést, nem lenne rizikó. Igen ám, csak a szeretet az nem olyan dolog, ami így megy. arra meghívást kaptunk, és a szeretet választ vár tőlünk. És azt is mondhatom, hogy a szeretetnek a kifejlődéséhez tér és idő kell. És ez is öröm. Gyerekkoromban nagyon szerettem legózni. Emlékszem, mikor el volt törve a lábam, és combig be volt gipszelve, akkor hát a beteg ágyon csináltam legóból egy kamiont, amilyen szállító kamion volt, és rá tudtam tenni a lábamat, és úgy tudtam közlekedni a lakásban. És örültem, amikor kaptam egy doboz legót, de nagyon csalódott lettem volna, hogyha már összerakva kaptam volna meg. Hogy milyen dolog lenne úgy adni egy kirakóst valakinek, hogy már ki is rakták, tessék. Nem, a saját puzzle-unkat nekünk kell kirakni. Először kitenni a négy sarkot, a széleket, a kereteket megtalálni, és utána minden puzzle-t a maga helyére tenni. Ehhez térre és időre van szükség. Ez a kiteljesedés örömmel jár, és a szeretetben való növekedés is öröm. Jónak lenni jó, jót tenni jó. Jól eső érzés az, amikor tudod, hogy valakivel valami jót tettél. Aztán van egy téves kép az életről, mert azt gondolják sokan, hogy az élet az olyan, mint egy akadálypálya, amin végig kell menni, valahogy túl kell élni, és a végén, ha 60% megfeleltem, végigcsináltuk, akkor beengednek esetleg a tisztító tűzbe, mert sokan csak oda készülnek, mert onnan már csak fölfelé lehet bukni. De az Isten nem oda teremtett bennünket, hanem azt mondja, hogy a mennyország a mi otthonunk. Tehát az élet nem egy akadálypálya. Hányszor találkozom idős nénikkel, aki mondja, hogy atya, nem tudom, miért ver engem a jóisten. Mondom, szerintem a jóistennek jobb dolga is van annál, mint hogy magát verje. A jóisten nem akar verni. Az életnek vannak nehézségei, ezt nem ússzuk meg. Senki nem ússza meg. De mégis van lehetőségünk az életben leküzdeni az akadályokat, és hát ezeket valahogy úrrá lenni. Egyszer egy lelki gyakorlatot szervezett egy kedves hölgy, nagyon lelkes volt, és az volt a mottója, hogy nincsen probléma, csak lehetőség. Hát meg is érkeztek a lelki gyakorlat résztvevői, köztük egy atya is, aki szintén hallotta ezt a jó kis mottót, és elment a szállására, majd visszatért, ne haragudjon kedves, nem tudom, hogy ez most probléma vagy lehetőség, de egy nő fekszik az ágyamban. Hát ez inkább probléma volt ebben az esetben, de valahogy megoldották. Az életben is meg lehet oldani a dolgokat. De muszáj, hogy minden akadályt jól vegyünk. Aztán az is egy igazság a Bibliában ott van, hogy a teremtéskor Isten minden egyes napot egy mondattal zár, illetve a Biblia maga, hogy Isten látta, hogy ez jó. Amikor az ember teremtette meg, azt mondja, Isten látta, hogy ez nagyon jó. Hát persze, az ő képmására teremtett bennünket. Nem lehet ez nagyon vagy kicsit rossz, vagy jó, hanem ez nagyon jó volt. És a munka is örömforrás. Amikor egy jól elvégzett munka után elfáradunk, abban is örömünket tudjuk lelni. Van még egy téves felfogás. Ami jó, az vagy hizlal, vagy erkölcstelen, vagy adóköteles. Azért én tudok sok-sok legális örömöt, ami az életben adódik. Egy megérdemelt alvás, egy jó könyv, egy jó társaság, sorolhatjuk. Egyszer leesett az első hó, még régi, bohó káplán koromban volt egy 10 éves Ford Fiesta szolgálati autóm, és két sráccal elmentünk, hogy próbálják ki, milyen a friss havon, egy nagy, üres parkolóban kipróbálni, hogyha így pörög az autó, vagy ha kézzéfékkel tudnak fordulni. És hát kipróbálták, és egyik azt mondja, ez tök jó, és még nem is bűn. Na, tehát vannak dolgok, amik jók és nem bűnök, nem erkölcstelen, nem hízlal, nem adóköteles. Vannak legális földi örömök, ami miatt, tehát nem kell lelkiismeret furdalást éreznünk. A földi életet ajándékba kaptuk, és ennek örülnünk kell. Hogy a Jóisten milyen hangulatban teremtett bennünket, aztán Babics mondta azt, hogy az Isten a széles jókedvében teremtette a világot. És a 103. Zsoltár írója, amikor leírja az egész teremtett világot, a szép természetet, akkor azt mondja, hogy ugye ott van a nagy óceán, és rajta siklanak a hajók, és benne a Leviatán, melyet azért teremtettél, hogy játszadozzál vele. Milyen kedves Isten kép ez. Nem, hát elgondolta a Szentír, hogy hát a jó Istennek mégiscsak milyen játékot kéne beírni a Bibliába, hát egy katicabogár pici lenne hozzá, de egy Leviatán, egy nagy bálna, az már úgy hozzáillik, de a kedves kép ez, a jó Isten ott játszadozik a kis bálnával. Hát a Jóisten így teremtett bennünket, és szabad az életünknek örülni, mert örömre vagyunk meghívva. A kérdés már csak az, hogyha az öröm a mi hivatásunk, akkor miért van az, hogy olykor hiányzik belőlünk az öröm? Mi veszi el az örömünket? És akkor most szeretnék felsorolni jó néhányat, amik annak ellenére, hogy minket az Isten az örömre hívott, mégis el tudják venni az örömünket. Ilyen például a megfelelési kényszer. Hallottuk Kárlótól, aki azt mondja, hogy mindenki eredetinek születik, de valahogy fénymásolatként hal meg. Amikor úgy próbálunk élni, hogy mindig valakinek meg akarunk felelni, és nagyon nehéz. Ha másnak a szemüvegét hordom, akkor megfájdul a fejem. És mégis ott van bennünk, hogy meg akarunk felelni, mert így vagyunk szocializálva, megtanultuk kiskorunkban, hogy ha jót teszünk, megdicsérnek, ha rosszat, akkor megbüntetnek, ez a nevelésnek az alakja, és ezért igyekszünk mindig másnak megfelelni, pedig lehet, hogy az is jó, amit én csinálok, csak a másiknak nem tetszik legfeljebb. Hát ez az egyik. A másik a pesszimizmus. A pesszimista ember az nem hajlandó tudomást venni arról, hogy vannak jó dolgok is. A magyar különösen képes erre hajlani, ugye most esik az eső, jaj, de meg lesz hagyva, hogy biztos túl sok eső fog esni. Hogy nagy a szárazság, ja, hát igen. De most süt a nap, nem baj, lesz nem borús napok. Tehát mindig igyekszik elvenni a jó kedvünket, ahelyett, hogy örülnénk annak, ami a jelenben van. Tehát a pesszimista az nem vesz tudomást a jóról. Aztán az aggódás, egyik kedvenc elfoglaltságunk, általában azt fejezi ki, amiért nem tudunk mit tenni, és a tehetetlenségünk megnyilvánul egy aggódásban, pedig Jézus megmondja, hogy ne aggódjatok semmi miatt. Mit kell helyette tennünk? Egy bizalommal teli imává formálni az aggódást. Uram, én már nem tudok ebben a helyzetben mit csinálni, de rád bízom. Egyszer egy nagymama mondja nekem, atyus így szólított, hát a Peti, az unokája elment Horvátországba nyaralni, de én nem fogok tudni aludni egy héten át, amíg ott van. Mondom, remélem ezt neki is elmondta, hogy jó teljen a nyaralása. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy uram, én nem tudok ott lenni vele, most kérlek vigyázz rá, vagy őrangyalkája vigyázz rá. Nem egyszerű? De aggódni olyan jó. De azért leplezzük le az aggódást, és inkább fordítsuk át imádsággá. Aztán a félelem is elverti az örömenket. Általában a jövőtől félünk. A jelentől mitől félnénk? És nagyon sok esetben annyi mindentől félünk a jövőben, aminek egy tizede a valószínűsége, és aztán 1%, ami meg is valósul belőle. Mégis ott van bennünk a jövőtől való félelem, pedig a jelenben találjuk az örömünket. Aztán napi gondok, amik úgy le tudnak nyomni bennünket, aztán kapcsolati feszültségek, amikor valakivel éppen nem vagyok jóban, vagy éppen két jó barátom egymással nincsen jóban, az olyan nehéz és megterhelő tud lenni. Aztán betegség, hát ki szeret beteg lenni, az is elveheti az örömünket, de a Bibliában is van olyan hely, ahol Jézus azt mondja, hogy ez a betegség nem a halálára vágyik, hanem Isten dicsőségére, és Lázárt ugye feltámasztja. Tehát a betegséget is fel lehet ajánlani, erényt lehet belőle kovácsolni, hogyha nem lázadok ellene, hanem azt mondom, hogy uram, most ezt adtad, köszönöm, felajánlom azokért, akik még jobban szenvednek. Hallottuk, hogy Kálló is mit mondott, hogy van, akik nálam jobban szenvednek, nem a saját szenvedésével törődött. Jó, ez már az életszentség magas szintje, de azért ide is el lehet jutni. Aztán sokan szenvednek önutálattal, vagy önelfogadási nehézségekkel. Egyszer egy kamasztány mondta, amikor az főparancsról beszéltünk, hogy szeress fel a barátodat úgy, mint saját magadat, hogy atya, jaj annak, akit én úgy szeretek, mint magamat. Ebben is érdemes megnézni, hogy Izajás mit mond nekünk, mert drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek téged. Ez Isten véleménye rólad. Aztán az összehasonlítgatás minden boldogtalanságnak a forrása, mert hogy fogantatásunktól kezdve nem vagyunk egyformák. Biztos, hogy minden tulajdonságodban fogsz magadnál jobbat találni. Bármilyen tehetséges vagy bármiben, lesz nálad jobb. De, ahogy a magyar kérdezi, hogy kicsoda vagy, ez semmelyik más nyelv nem kérdezi így, te egy egyszerű és megismételhetetlen csoda vagy, mert olyan összetettségben a tulajdonságok senki másban nincsenek meg, mint benned. Lehet, hogy te vagy a legjobb pingpongos az osztályban, biztos, hogy vannak világbajnokok, akik nálad is jobbak. Igen, csak te mellette még, nem tudom, kedves vagy mindenkihez, míg a világbajnok lehet, hogy gőgös. Ki tudja? Tehát egyszerű és megismételhetetlen csoda vagy. Úgyhogy nem érdemes magunkat összehasonlítani másokkal. Az irigység is ebből fakad. Ez a következő, ami elveszi az örömünket. Amikor irigykedünk másra, de higgyétek el, hogy a másik sem jobb. Azt mondta egyszer egy kisgyerek, az gyondja, 6 éves korában, vagy 7, hogy fele barátom házastársát kívántam. Pap, gondolod, egy picit korai lesz ez még. És hát azért visszakérdezed, hogy mégis mit értesz ez alatt? Hát annyira szeretném, hogy a Pistike anyukája lenne az én anyukám. Értjük. És hányszor szeretném más családban lenni, más országban, más időszakban, máshol. Hát összehasonlítgatjuk magunkat, és ez minden örömteljesének a forrása. A féltékenység ugyanilyen, ami abból fakad, hogy attól tartok, hogy nem vagyok elég jó a másiknak. Aztán az ítélkezés, amikor egy ítélkező közegben vagyok, amikor érzem, hogy megítélnek engem, és én is ítélkezem mások felett, pedig ne ítélj, hogy ne ítéltess. De ez is elveheti az örömömet. Aztán az ábrándozás múltban, jövőben, ugye ez a korábbi korosztálynak mondom, a Mézga családban a legtöbb epizód így fejeződött be, felesége Paula azt mondta, hogy miért nem húfnág el Pistihez mentem feleségül. Hát, hogy a múltban révedezett, hogy de jobb lett volna, hogyha annak idején másképp döntök. A sérelmek dédelgetése, amikor nincs meg bennem a megbocsájtásnak a vágya, és engem megbántottak, és én ebből fegyvert kovácsolok, az is elveszi az örömöt, mert nekem haragudni kell, és itt a következő a harag. A haragudni nagyon fárasztó egyébként. Megbocsájtani egy folyamat, de azért, ha végére eljutsz, akkor onnant vár sokkal pihentetőbb. De ilyen lehet még a bosszúvágy, a kritika, más tekintetétől való félelem, amikor félek, hogy megítél a másik. Aztán a körülmények. Amikor azt mondom, hogy hát, hogyha nagyobb lakásban élnék, ha ebben vagy abban tehetségesebb lennék, ha gazdagabb lennék, ha máshol élnék. És erre mondja Szent Ágoston, az előbb említett szent, aki a hátsó rajtkockából indult, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon változtass. Ahelyett, hogy a lázadásba ölnéd az energiáidat, azt kell megnézni, hogy jó, ebből a helyzetből mit tudok kihozni. Aztán a következő a magány, amiről tudjuk Bödőcs óta, hogy nem rossz dolog, hogyha van veled valaki, de azért a magány is el tudja venni az örömünket. Mit tehetek azért, hogy ne legyek magányos? Aztán a kudarcok, vagy éppen a csalódás, ezek is elveszik az örömünket, vagy a szomorúság, amikor úgy ránk telepszik, és nem akar elhagyni, pedig én örülni szeretnék. Aztán ilyen a más fájdalma, amikor az fáj, hogy valaki szenved, az is el tudja venni az örömünket. Aztán ilyen a maga a szenvedés. Ki szeret szenvedni a mazohistán kívül? Szenvedni önmagában nem jó. Jézus sem akart szenvedni. Azt kérte, hogy ha lehet, kerüljön el a szenvedés kelyhe. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És ez az akaratom, erre igent mondok. Tehát szenvedni önmagában nem jó, de tudunk belőle sokkal jobbat kihozni. Például, nem tudom, hogy szokott-e valaki szögelni közületek, hát megesik, hogy az ember rájut az ujjára. És akkor, ami ott elhangzik, azt általában kifütyülik a különböző csatornákon, de el lehet jutni odáig, hogy rájutsz a kalapáccsal az ujjadra, és azt mondod, hogy alleluja! Mert hogy, uram, ezt a fájdalmat felajánlom egy tisztító tűzben szenvedő lélekért, hogy neki legyen kevesebb, majd ha fölér a mennybe, értem, fog imádkozni. Tehát már is egy fájdalomból valami pozitív dolog tud kijönni. És minden egyes fájdalmat fel lehet ajánlani. Aztán ilyen lehet a hiába valóság érzése, vagy éppen a feleslegesség érzése, amikor úgy tűnik, hogy nincsen rám szükség. Akkor keressen meg, hogy hol van rám szükség. Ahogyan Borit is hallgattuk, és ő is azt mondja, hogy hol lesz rám szükség, és megtalálta. Most azon iparkodik, hogy akadálymentessé tegye a világot az ő sajátos látásmódja szerint. Tehát megtalálta a maga világát. Aztán, amikor visszautasítanak, az is egy nagyon kellemetlen és rossz érzés. Akkor megint meg kell keresnem, hogy hol van rám szükség. Az önzés. Alapvetően azt mondják, hogy a pokol az maga az önzés. Ahol csak magamra gondolok, és hallottuk itt a kis riportban, hogy Carlo altruista volt, ez egy furcsa szó, de az alter altrus a latinban azt jelenti, hogy a másikért élő ember, és mi keresztények ilyen másokért élő emberek kell, hogy legyünk. És ebben találjuk meg az örömünket. Nem azt mondjuk, hogy mert megérdemled, mert ez neked jár, és te vagy a világ közepe, hanem mit tudsz tenni másokért? Ahogy Carlo is összeírta, hogy ma milyen jót tudott tenni, vagy mind kell éppen változtatnia. Tehát fontos ez az önzésből való kilépés, és már is rengeteg barátod lesz. A meg nem bocsájtás. Hú, tudjátok, amikor évekig látom, hogy valakik nem beszélnek egymással, testvérek, esetleg egy hagyaték miatt, mert az egyik úgy érzi, hogy igazságtalanság történt vele, és nem képes megbocsájtani, az egy nagyon fárasztó dolog. A mi atyánkban ki is mondjuk, hogy úgy bocsássanak meg nekünk, ahogy mi is megbocsájtunk. Úgyhogy azért ez egy veszélyes mondat. De mégis a megbocsájtás az öröm, az egy győzelem. És hiszem, hogy Jézus ebben is segít. És aztán ott van a bűn és a bűnbánat. Mind a kettő, a bűnbánatnak a hiánya az, ami örömünket elveszi. A bűn is, mert csalódunk magunkban, és legtöbbször magunknak nem tudunk megbocsájtani. És tudjátok, mi van e mögött? A gőg. Hogy lehet az, hogy ugye az van, hogy én szeretnék magamról kialakítani egy képet, És hogyha ez a kép nem egyezik azzal, amit tettem, akkor olyan rossz érzés van bennem, és ezt nem tudom magamnak megbocsátani. Hogy lehet az, hogy én első Szent Kornél ilyet tettem? Mert nem első, mert azért a Bibliában is volt egy, meg volt egy pápa is, de mondjuk harmadik Szent Kornél. Semmi baj nincs. A pokolba senki nem jutott a bűnei miatt. Csak amiatt, hogyha nem bánta meg. Tehát ezért a bűn az, ami elveszi az örömünket, ezért jó tudjuk megszabadulni. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. És innentől kezdve az öröm forrásától. És még a bűnbánat hiánya. Biztos ti is találkoztatok olyan emberrel, akinek mindig igaza van, sohasem hibázik, mindig mások a hibások. De az ilyen ember nem boldog. Mert egy állandó falat kell építenie, egy állandó látványvárost kell fenntartania, egy látszatot, pedig hát. A bűnbánat azt felemel. A Jóisten az alázatosokat felemeli, a gőgösöket ledönti a trónról. És a bűnbánat azt, hogy Uram, belátom, igen, elkövettem, kérlek, bocsáss meg. És olyan nehéz idáig eljutni. És mégis az öröm egyik forrása. Nem nagyon szoktam megjegyezni prédikációkat, még a sajátjaimat sem. De egyszer volt egy altöttingi ifjúsági találkozó, ahol a stuttgarti püspök tartotta a záró misét, és emlékszem néhány mondatára, azóta is, pedig már tizen pár évvel ezelőtt volt. Azt mondta, hogy ti itt együtt voltatok 5 napig, tele vagytok örömmel, és most hazatértek, és a sátán el akarja venni az örömötöket, de ne adjátok oda neki. És most azt szeretném megnézni, hogy mit tudunk tenni azért, hogy az öröm meglegyen. Hogy az öröm nagyon gyakran helyes hozzáállás kérdése. A boldogság felé az első lépés pontosan az alázat. Az alázat pedig nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor tudom a pozitív tulajdonságaimat, negatív tulajdonságaimat, képességeimet és hiányosságaimat, és ezekkel tudok együtt élni. Emlékszem, egyszer ment előttem egy autó, egy kis furgon, nagyon lassan, és akkor láttam, hogy a hátuljára az volt írva, azért megyek lassan, mert tortát szállítok. Belátta, hogy ő száguldozhatna, csak akkor a kuncsaf nagyon elégedetlen lenne az eredménnyel, amit kiszállít. És mindenki megértette, hogy hát ha nekem hozná a tortát, én is megbocsájtanám neki, hogy lassan megy. Mert hogy a torta érjen oda épségben. Amikor belátom azt, hogy én erre képes vagyok, erre nem, és eszerint élek, akkor egy teljes békét kapok a szívembe, és 3 gyümölcse is van az alázatos élet útjának, és ezt egy életen át kell játszani, gyakorolni kell. Az egyik, hogy megszűnik a bennem levő stressz. A stressz oka az, hogy valami olyan képet akarok kialakítani, ami nem igaz. És hogyha a harmóniában vagyok a valósággal, akkor ez a stressz elmúlik. A másik, hogy gazdagodni kezdenek a kapcsolataim. Mert a gőgös embert mindenki elkerüli, az alázatosat szívesen keresik. Mert nem félnek tőle. Lehetnek olyanok, amilyenek az ő jelenlétében. És végül pedig az Úr az ő hatalmas erejét adja nekünk. Mert a szűzanya pintájára mi is, az, hogy legyen meg a te akaratod, és íme az Úrnak szolgáló leánya, hogy alázatos, a saját akaratáról lemondani képes valaki volt. 2 héttel ezelőtt csendes szentségimádásban voltam, és én meg szoktam kérdezni Jézust, hogy üzene valami, de ennek még nem jött el az ideje, úgy éreztem, mégis a szentségimádásban úgy éreztem, hogy Jézus megszólít. És az előbb hallott kis interjút azt a múlt hét végén vettük fel, tehát azután, hogy Jézussal a oltári szentségben való imádásban beszélgettem, de azt látom, hogy nagyon összevág az a kettő, amit Carlo Acutis édesanyja mond, és amit Jézustól úgy érzem, hogy hallottam, és ezt most szeretném veletek megosztani. Kornél, küldelek a fiatalokhoz, hogy buzdítsd és bátorítsd őket, hogy az igaz értékek szerint éljenek. Az igazi érték az, ami megmarad az örök életben. A szeretet cselekedeteit tegyék, hogy örömük teljes legyen. Én velük vagyok minden nap hűségesen, még akkor is, ha vannak közöttük, akik nem voltak hűségesek hozzám, a szeretethez, mert az önzésük vezette őket. Mondd meg nekik, hogy bármikor kész vagyok visszafogadni őket. Csak hagyják el a bűnt. Akkor megszűnik az akadály köztünk, és öröm lesz a szívükben. Tiszta öröm, amit rajtam kívül más nem adhat nekik. Ne a világ látszólagos örömét keressék, mert az elmúlik. A világ felszínes örömökkel csapja be őket, aminek a vége mindig csalódás, kiábrándultság és ürességérzés. A velem való kapcsolat minden örömük és békéjük forrása. Szólítsanak meg, és én válaszolok. Bízzanak bennem, és utat mutatok nekik az igazi életre. Legyenek a szeretet bajnokai, mely minden rosszat legyőz. A szeretet győzelme az igazi öröm a szívükben, mely bátorságot és erőt ad nekik a további küzdelemhez, míg békém minden szívben otthon talál, és ezáltal a világban is az én békém fog uralkodni. Legyenek bátrak, és ne féljenek. Én velük vagyok akkor is, ha az árral szembe kell menniük. Akarom, hogy az én örömöm teljesen éljen bennük, a gonoszságon és a halálon aratott győzelem öröme, és hogy örömük teljes legyen, mivel ezt nem veheti el tőlük senki, és ez az öröm soha meg nem szűnik, hanem örökké tart. Ott a szentségimádás alatt gyorsan lejegyzeteltem, hogy átadjam mindezt nektek. És arra gondoltam, hogy az életünk az egy véges dolog. És a Szentírás az életünk fonaláról beszél, úgyhogy én arra kérném Katit és Botit, hogy segítsenek egy picit, hogy megnézzük az életünk fonalát, hogy is néz ez ki, milyen hosszú, kinek hosszabb, kinek rövidebb. És ezt a fonalat szeretnénk most itt kitekerni a teremben. Hát ez éppen 100 méter, bár nem tudjuk, hogy az élet milyen hosszú igazából. Úgyhogy meg is fogom a végét, és segítek nekik, hogy aztán elindulhassanak a terem másik fele felé. Reméljük, hogy sikerül kibogozni az élet kibogozandó részeit. Hát, ha sikerül. Látjátok, az élet bonyolult. De hiszem azt, hogy a végén siker koronázza.
Fogjátok meg, gyertek!
Az élet fonala néha visszatart. Gyertek még egy kicsit elrébb a madzaggal, hogy vissza tudjak jönni a színpad közepére, hogy mindenki lássa. Látjátok, ez az élet fonala néha hullámzik. Vannak benne lenti és fönti részek. Szépen megy körbe-körbe, és szép hosszú. Nem tudjuk, hogy kié milyen hosszú. Van, aki csak néhány percet ér itt a Földön. Van, aki 70-80 évet is. De igazából az egészben nem ez számít. Hanem, hogyha látjuk ezt a kötelet, ami nagyon hosszú, és bele is kapaszkodhatok, amerre éppen jár, de a lényeg az itt van a kezemben. Ugyanis ennek az életnek a földi része az úgy nagyjából ennyi. Az összes többi utána jön. És mi az életünket úgy akarjuk berendezni, hogy ez jó legyen. Ez a legfontosabb. Hogy itt meg legyen a kényelmünk, itt meg legyen minden, ami kell. És mi van az utána levővel? Kárló arról beszélt, hogy igazából a mennybe készül. És tudom, néha nehéz felfogni azt, hogy sosem fogunk megszűnni. Néha nehéz teher lehet, én utol szokott érni egy szentáldozás után, vagy szentségimádás, vagy új betölt az Isten jelenléte, hogy érzem, hogy ez most örökké tarthatna. Majd szétdúrannak, és mondom, Uram, még nem bírom elviselni. Ez néhány másodperc szokott csak lenni, de tudatosítja bennem azt, hogy igen, az életem örök. És mi erre a picire koncentrálunk, és közben ott van előttünk az összes minden más. Vajon mindig a szemünk előtt tartjuk minden döntésünknél, hogy ennek milyen hatása van az örök életre, mert hogy az örök életet el lehet nyerni. Jézus megszerezte nekünk, cserébe hitet kér, és bűnbánatot. Ha ez a kettő megvan, akkor elnyerjük az életet, mert ő mindent megtett értünk. Itt van a kereszt, ami az életét adta értünk. És ezzel kapcsolatban, hadd mondjak egy nagyon jó hírt, hogy Kati és Boti mondták, hogy az est házigazdája maga Jézus. Hogy ő fog közénk jönni, és a következő egy órát vele fogjuk majd eltölteni. Ezzel kapcsolatban annyit mondhatunk még az életben, hogy ha valami nehézséggel küzdünk, hogy elmúlik. És Pál apostol meg azt mondja, hogy a mi hazánk a mennyben van. És ez kell, hogy legyen a motiváló erő minden nehézségben itt a Földön. A kongresszuson mi szervezők kaptunk annak ide egy kis bilétát, amin számok szerepeltek, hogy hány helyre tudok ezzel bemenni. Ennyimre azt írták, hogy mindenhova bemehetek vele. És mondom, a kongresszus után kérek egy ilyen bilétát, amin egyetlen egy szám van. A mennyország, az igen pont elég. Ilyen bilétát még nem kaptam, de tudom, hogy Jézus mindent megtett azért, hogy oda juthassunk.
Fábri Kornél atya előadását hallhatták, ami a Forráspont ifjúsági estén hangzott el. Közvetítésünk a Forráspontról este 22 órától folytatódik.
gyerek.